Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány, és mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Műsorvezető Marosi Viktor.
11 óra 6 perc, augusztus 4-e van, üdvözlöm Önöket! Hétfőn volt az anyateljes táplálás világnapja, így a mai adás az anyaság és a magzat lét témakörére épül. Első vendégünk Rigóné Tavaszi Piroska gyógytornász, manuál terapeuta, akivel a szülés mentális és fizikai megterheléséről, a szülésre való felkészülésről és az előforduló sérülések kezeléséről beszélgetünk. A második rész vendége dr. Kutasi Jenő, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnök helyettese, témánk pedig az abortusz, az emberi élet védelme és a terhesség megszakításáról való döntés lehetőségének aspektusai.
Egészségkód. Magazinműsor azoknak, akik figyelnek a test és a lélek jelzéseire.
A szülés után rengeteg változáson megy keresztül egy kismama, lelkileg és testileg egyaránt, de azt, hogy hogyan lehet ezeket a változásokat átélni és kezelni, arról Rigóné Tavaszi Piroska gyógytornász manuál terapeutával beszélgetek. Üdvözlöm!
Üdvözlöm, köszönöm a meghívást, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Előre köszönöm a beszélgetést, egy fontos témánk van, ugyanis mielőtt még elkezdtük ezt a beszélgetést, az volt a, vagy abban állapodtunk meg, hogy azért az egy fontos dolog kiemelni, hogy a prevenció a szülés előtt mennyire fontos, és hogy mennyire kevesen csinálják. Egyrészt, amit a bevezetőben mondtam, hogy sok változáson megy keresztül egy kismama lelkileg, arra úgy érzem, hogy egyre több hangsúlyt fektetnek, és ezzel foglalkoznak, ezt sokat hallom. De az, hogy testileg hogyan készül föl egy kismama a szülésre, arról már kevesebbet, de egyáltalán hogyan lehet fölkészülni?
Így van, köszönöm szépen a lehetőséget, hogy erről beszélhetünk. A praxisomban mind a két területtel foglalkozom, tehát a szülésfelkészítés testi oldalával, de a lelkivel is, mert ugye kettőt azért nem választanám el élesen. És hát az a tapasztalatom, hogy a prevenciós programjainkra rendkívül nehéz becsalogatni az anyukákat. Ennek két oka van. Egyrészt talán nem jut el az információ. Másrészt nem gondol arra, hogy készülni kell erre, saját maga sem, tehát hogy így elveszik a sok-sok információ között, és ez valahol nem jelenik meg sem talán az orvosi protokollban, nincs is erre igazán kötelező protokoll, hogy részt vegyen. Én azt gondolom, hogy aki természetes úton szeretne szülni, sérülésmentesen, annak szinte kötelezően valamilyen mozgásprogramon részt kellene vennie. Mert hogy a szülés is egy rendkívül erős testi folyamat, körülbelül akkora igénybe van véve, mint hogyha egy olimpiai próbán menne keresztül. Tehát, hogyha erre nem készülünk fizikailag, akkor bizony nagy az esély arra, hogy sérülés történhet. És a statisztikák ezt is mutatják. Ugye eleve 40% császárral szül a mostani statisztikákat, ha nézzük, tehát az már eleve a hasi heg miatt, óriási hasi heg miatt, az egy izomsérülésnek számít tulajdonképpen, tehát ezt fel kell építeni, az magától nem fog gyógyulni, tehát az ő részükről mindenképp szükség van regenerációra, és a hüvei szüléseknél pedig 30% kimutatott izomsérülés, ami történik. Tehát ez megint csak óriási szám, tehát hogyha azt veszik, hogy 100% szülés, akkor abból 40% császár, és a maradék 30% az izomsérülés, és akkor ugye mennyi marad ebből, 30% aki nem sérül, vagy minimálisan sérül.
De ez alap, hogy mindenkinek maradandó ez a sérülés? Vagy azért az öngyógyulás, vagy a gyógyulási folyamat gyorsulása
ezek maradandó sérülések, a 30%, amiről beszélek, izomlevállás, izomszakadás. Amiről beszélünk, és igazából ez sincs szűrve, tehát ez az óriási probléma, hogy szülés után nincs izom sérülés vizsgálat.
Ezeket hogyan lehet megelőzni egyébként?
Hát igen, erre jó, hogy kitérünk.
Mert nem azért, hogy mennyi idővel, eleve az az egyik kérdés, hogy mennyi idővel előtte lehet erre fölkészülni, tehát akár még a gyerekvállalás előtt, tehát hogy van-e olyan, amit így bele lehet vinni a hétköznapokba, vagy esetleg az túlzás, vagy a már az állapotos kismamák, ők vajon mikor kell, hogy elkezdjék?
Én azt gondolom, hogy egyik legjobb prevenció, ha valaki aktívan él, tehát mozog fizikailag, nem csak ülő munkát végez, hanem terheli magát, ott eljár edzőterembe, sportol, minél aktívabb életet él, ez az alap. és tudatosan készül a várandóságra, és figyeli a testét, és hogyha valamilyen elváltozást tapasztal, tehát már a szülés előtt valamilyen medencefenék probléma, legyen az vizeletcsepegés, székletartási zavar, vagy széktekedés, akár szexuális élettel fájdalom, gyakori vizelési inger, ha ezek már a szülés előtt is létező problémák, ezek medencefenék diszfunkciók így szakmai elnevezés szerint, ha ilyen tapasztal, akkor mindenképp ezt egy szakszerű kivizsgálás javasolt, és hát medencefenék fizioterápia. A másik probléma, hogy általában ezekre a problémákra jógás, intimtornás megoldásokat választanak az anyukák, amire azt kell, hogy mondjam, hogy nem szakszerű. Tehát itt izomvizsgálat és izomkontroll mellett kellene, hogy történjen a maga a medencefenék torna, és akkor jó eséllyel az izomműködés még a szülés előtt helyreállítható, és kevesebb lesz a sérülés egy jól működő izomnál.
Most lehet, hogy szerez néhány ellenséget.
Igen. Tehát én az elkötelezett híve vagyok annak, hogy meglévő problémák esetén szükséges az izom vizsgálata és kontroll melletti medencefenék torna tanítása. Igen, tudom. Ez a hivatalos szakmai ajánlás a nemzetközi és a Magyar Uroginekológiai Társaság is ezt javasolja meglévő problémák esetén. Tehát ugye azért erről tudjuk, hogy nem az én kitalációm ez, hanem ez a nemzetközi javaslat és ajánlás és trend is tulajdonképpen. Tehát Magyarországon ez valahogy még nem alakult ki. Igazából nagyon-nagyon sok a kiképzett gyógytornász, körülbelül 400 vagy még több is, aki erre jogosult, mert ugye gyógytornászként is el kell végezni különböző képzéseket még a 4 éves főiskolai képzés után, vagy alapképzés után, hogy medencefenékre szakosodjon valaki, megvizsgálhasson és kezelhessen, de megvannak a szakemberek, csak valahogy így ez a piac más irányba indult el. Talán nem, nincs túl jó marketingünk, nem tudom, hogy mi az igazság, de én remélem, hogy elindul ebben az irányban a változás, tehát egyre több az érdeklődő és a csatlakozó kollega.
Hogyan lehet ezt a változást elérni egyébként? Tehát az, hogy az igény ez megszületik rá, az egy dolog, mert biztos, hogy van rá igény, csak nem feltétlen fogalmazódik meg pontosan, hogy mit kell tennie egy kismamának a felkészüléshez. Mik azok a sarokpontok, vagy mik azok a hívószavak, amiket ilyenkor érdemes mantrázni?
Igen, tehát hogyha nem tornázott ez idáig, nem mozgott semmit, az megint csak egy fokozott kockázatot jelent. Tehát el lehet kezdeni kismamatornát felügyelet mellett gyógytornászal abban az esetben is, ha semmilyen fizikai aktivitást nem végzett, tehát kezdje el, minél előbb mozogjon. Azon kívül, amit említettem, medencefenék diszfunkció felsoroltam, ha ilyet tapasztal, mindenkit medencefenékre kiképzett gyógytornászt keressen, és ezt tessék rendbe tenni. Úgyhogy azt jelenti egyébként a készület, hogy a 12. héttől medencefenék torna javasolt naponta, de ugye én ezt mondom, hogy kontrollált módon legyen, tehát egy gyógytornász először nézze meg, mérje föl, és annak megfelelő tornát végezzen, tehát az állapot felmérése épülőt, és akkor ezt egészen 40. hétig végezni kell, és ezen kívül pedig nem csak a medencefenékre fókuszálunk, hanem az egész testére. Tehát amilyen változást okoz, hormonális és térfogatbeli változást a baba növekedésével, ugye a kocak, a súlypont átkerül, a súlyvonal, ezeknek is az ellensúlyozására speciális torna, mély izmokat erősítő tornára lenne szükség. Tehát a gyógytornász által összeállított kismamatorna pontosan ezeket az élettani változásokat célozza meg, és ezekre épül maga a torna program, ami tartalmaz légző gyakorlatokat, tartásjavító gyakorlatokat, mély izomerősítő gyakorlatokat, keringésjavító gyakorlatokat, és természetesen mindig van benne medencefenék torna, és ezen kívül a szülésre is konkrétan készülünk légzéstechnikákkal, szülés alatti vajudás és kitolási szak alatti légzéstechnikák. Szóval, hogy egy nagyon komplex dologról van szó, és minden rész fontos, hogy benne legyen ebben a tornában.
Ez most a prevencióról szólt. Beszéljünk most egy picit arról, hogy mi történik a sérülés esetén. Azt mondta, hogy ugye 30% a császármetszés és 40% a természetes szülésnek az aránya. De hogy ez tényleg egy megterhelő folyamat, és hogy azt mondja ön, hogy ez sérüléssel jár, és hogy ez egy alap, hogy itt sérülés történik. Ezt hogyan lehet jól kommunikálni? Ez az egyik fontos dolog szerintem, hogy ezt ne sérülésként kezeljék, vagy ne egy betegségként kezeljék a kismamák. Tehát hogyan lehet erre úgy felkészíteni lelkileg őket, hogy ez ne okozzon egy nagyobb zavart, vagy ne menjen el egy másik irányba, és aztán hogyan lehet magát a sérülést jól kezelni?
Igazából, tehát az, hogy ezt most egy picit így a szőnyeg alá próbáljuk söpörni, hogy nem történik sérülés. A tény az, hogy történik sérülés, tehát izomleszakadásról, meg átszakadásról van szó. Én nekem az a tapasztalatom, hogy az, hogy kíméljük az anyukákat, az nem biztos, hogy segít. Tehát ugye én mondom, hogy kevés az, aki jön prevenciós programra, és nagyon sok a sérülés, ő pontosan azt panaszolja, hogy ő erről nem hallott.
Nagyon kemény.
Tehát, hogyha hallott volna arról, hogy izom leszakadással is járhat egy szülés, és nem kis arányban, akkor ő komolyanban vette volna a készületet. Uh-huh. Vagy akár a szülés megválasztását, az egész a szülés körülményeit. Ugye nagyon-nagyon sok múlik egyébként a szülésen, maga az, hogy a szülést hogy támogatja az orvos és az ottani tím. Szeretik rákenni az egészet, a szülési sérüléseket a rosszul levezetett szülésre, ugye vezetett idézőjelben nem szabadna vezetni, csak kísérni vagy támogatni a szülést, de én azt gondolom, hogy azért nem lehet mindent erre ráhúzni, hanem egyéb okai is vannak a sérülésnek, szóval, hogy nem kell félteni az anyukákat, én azt gondolom, de a kismamákat sem, tehát, hogy a tájékoztatást a szülésfelkészítésbe ez fontos beépíteni, én tartok szülésfelkészítő tanfolyamokat, én erről szoktam, tehát itt a mi kórházunkban én erről mindig beszélek a felkészülés során, hogy mik az arányok jelenleg, és hogy lehet megelőzni. Úgyhogy én ezt nem tartanám így jó dolognak. A másik az, hogyha elismerjük, hogy történt sérülés, lehet vizsgálni, tehát urogynekológusok, a nőgyógyászoknak egy speciális ágazat, aki megint a fenék problémára szakosodott, ők tudják ezt vizsgálni. Gyógytornászok is, mi is tudunk izmot vizsgálni, de nem diagnosztizálhatunk. Tehát észreveszem, mert a vizsgálat során lehet tapintani a hiányokat, az izomsérüléseket, de el kell, hogy küldjem orvoshoz, mert egy korrekt diagnózis, meg kezelési tervet az orvos állít föl, és akkor utána jön vissza hozzám, és történik a terápia. Szóval, hogy ez komoly dolog, ez pontosan ugyanolyan komoly dolog, mint egy sportsérülés. Tehát amikor egy keresztszalag elszakad, vagy egy bokaszalag elszakad, vagy akár a combban egy combizom, vagy akár az Achilles-in, tehát ezeket ismerjük. Azonnal ellátást kap a sportoló, és iszonyat erővel megy a rehabilitáció, mert ott pénzről van szó, és gyorsan vissza kell őt állítani. Tehát itt is arról van szó, ha időben észreveszünk azonnal a szülés után, és elkezdjük a rehabilitációt, egyébként nagyon jó eséllyel ezek az izomsérülések kezelhetők. És egy nagyon jó életminőséget vissza lehet állítani, de egyáltalán nem mindegy, hogy mikor derül ez ki. Uh-huh. És utána az életmódot már hozzá lehet igazítani. Tehát akinek izomsérülése van, annak biztosan nem úgy kell visszaállni a sporthoz, mozgáshoz, mint akinek nem volt.
Mi történik akkor, hogyha ezek a sérülések nincsenek kikezelve időben? Mert egyszerűen nincsen lehetősége, a kismamának nem jut el hozzá az információ, nincs tünete. Igen, akkor mi történik?
Hát az történik, hogy mondjuk egy nagyobb terhelésnél előjönnek a medencefenék problémák, akár vizeletsziklet inkontinencia, süllyedéses panaszok, kismedencei fájdalom, szexuális fájdalom. Azt tudni kell, például elkezd futni a 6 hetes kontroll után. Mondjuk ez a legextrémebb dolog. És ez sokszor előfordul, mert a legegyszerűbb, meg legköltséghatékonyabb. Nem kell bele pénzt fektetni.
Igen, de közben a világban mindenhonnan azt kapja, hogy szedd össze magad, nézd meg, az én feleségem összeszedte magát, milyen jól néz ki, két gyerek után nézek, milyen bombázó, és akkor aki nem az, vagy nem érzi úgy magát, az meg azonnal elkezd futni, meg edzeni. Na most ezekkel mi a helyzet? Mert azt mondta egyébként, hogy mentálhigiénés szakember is, vagy ezzel is foglalkozik, hogy ezt a kettőt hogy lehet összevonni? Tehát, hogyha valaki ezt így elkezdi, hogy lehet lebeszélni róla, vagy hogy lehet ezt értelmesen elmagyarázni valakinek, hogy figyelj, 6 hét után te ne kezdjél el futni, mert nagyobb baj csinálsz.
Az az igazság, hogy akik hozzám jönnek, azok rendkívül tudatosak, tehát abszolút ezzel semmiféle probléma nincs, hogyha van egy kimutatott orvosi diagnózis, hogy van egy 2-3-4 fokú medencefenék gátsérülése, van egy izomleválás a szeméremcsontról, hogy ezt elmutatom, megmutatom neki az ábrát, megmutatom a modellt, hogy nézze, hiányzik itt egy rész ennek az izomlemeznek. Gondolj el, hogyha erre ráterhel 3-szoros erővel, mert futásnál például 3-szoros erő hat a medencefenékre, akkor ez le fog süllyedni, és kismedencei szervi süllyedése lesz. Tehát én ezt szépen mindenkinek elmagyarázom, és addig várunk, míg el nem éri azt a szintet, tehát ennek megvan a tesztje ennek is, hogy milyen izomerő, milyen izomműködés kell ahhoz, hogy ő elkezdhessen futni. És ő is látja, nem tudok még annyit szorítani, még nem jó a szorító erőm, még nem tudok jól lazítani, most nem kezdhetek el futni, még vizeletcsepegésem van. Tehát annyi tünete van, nem telt el 3 hónap, eddig biztosan nem lehet elkezdeni futni.
Akkor ő már szerencsésebb helyzetben van. Ilyen szempontból, hogy már önhöz olyanok mennek, akiket nem kell meggyőzni, maximum megerősíteni ebben.
Így van, mert elküldte a barátnője, hallott rólunk, igen. És jönnek egyébként sportolók is, tehát most már tudatosan futás, a futó edzők, meg futók, meg mindenféle sportolók, hogy prevenciós célra, tehát pontosan meg akarja előzni. Úgyhogy igen, itt már egyszerű dolgom van. Az, hogy a köztudatban jobban elterjedjen, hát azt gondolom, hogy itt most ez a remek lehetőségünk van.
A kismalatornáról beszéljünk egy picit. Ugye vannak ilyen csoportos, meg egyéni, ilyenkor picit most visszatérek erre a testkép zavarra, meg egyáltalán az ilyen csoportos foglalkozásokra, hogy ott mennyire van megfelelési kényszer például. Tehát amikor csoportban vannak kismamák, és próbálnak minél jobban felkészülni a szülésre, ott vagy akár a szülés után van mindez, akkor ott mit tapasztal, hogy melyik a hatékonyabb, hogyha egy csoportban egymást támogatva történik ez, vagy egyénileg, vagy esetleg ezt ön megszűri, hogy ki az, akinek egyéni vagy csoportos kell?
Nálam mindenki első körben egyéni állapot felmérésre jön. És az alapján lehet kiválasztani, hogy ki az, aki csoportba illeszthető, és ki az, aki esetleg még egyénileg valamilyen kezelést kap. Én azt gondolom, egyébként a csoportos forma rendkívül jó. Tehát itt a kismamák egy lehető legjobb közeg, nagyon-nagyon támogatóak egymással. Itt nem szokott ezzel probléma lenni, hogy ki, hogy mennyit bír csinálni. El is mondom, hogy mindenki a saját és a baba üteme szerint haladjon az edzésben, amit végzünk. És igazából nincs ezzel gond. Van egy bejelentkező kör, ahol pár szót elmond magáról, és nyilván akár van egy, például volt ilyen inzulin dependens kismama, elmondja, hogy ő inzulin pumpával dolgozik, és ott a hasán nyilván, hogy őre, tehát ezt ő elmondja, és ott meghallják a többiek, eszébe jut senkit, senkinek nem jut eszébe, hogyha ő megáll és elkezd egy légzőgyakorlatot végezni, mert nem bírta azt a tempót. Tehát volt ilyen, és tehát nagyon-nagyon megértőek egymással, én azt gondolom. Tehát a bejelentkező körben mindenki elmondja, hogy így aktuálisan hogy van, illetve mikor először jön, hogy honnét indul, milyen panasz, amit gondolni, beteszed a közösbe, és az nagyon-nagyon jól működik. És amikor megszültek is visszajönnek, és az is egy óriási erő, amikor megosztják a szülés élményeiket. Úgyhogy én nagyon szeretem a csoportot, nincs ezzel semmiféle gond. Én azt gondolom, hogy ezt is persze, ez a sok-sok minden, amit hozzátanultam kell, meg a tapasztalat, meg az én 3 saját szülésem, tehát ez mindig összegződik. Én nem mondom, hogy mindig mindenhol ugyanazt a minőséget lehet adni, de azért valaki minél inkább képzett, én azt gondolom, annál inkább ez megkapható. Szóval, hogy ez jól működik, és igen, bizony van, akinek szüksége van egyéni kezelésre, még a csoport mellett, például a medence fenékre szoktunk. Van egy része az anyukáknak, akik nem tud jól lazítani, és ugye a szülés ezen nagyon sokat bukik. Tehát a császármetszésnek egy jó része, ugye sürgősségi császármetszés, a kitolási szak elakad, és annak egy része, hogy ott nem tágulnak jól a medencefenék, meg a csontos képletek, vagy nem jól fordul a baba. Szóval erre fel kell készíteni, és hogyha ott el tudjuk lazítani ezt a területet, az nagy segítség lehet. És erre mi biofeedback eszközt használunk egyébként, tehát amivel objektív módon a gátra helyezett szondák, tappancsok segítségével az izomnak a feszültség változását milliboltban ki tudjuk mutatni, és meg tudja tanulni az anyuka összehozni, meg elengedni is az izmait. Tehát a lényeg az, hogy egy jó izomtónust tudunk beállítani a szülésre. És ez lenne igazából, szerintem ezt a szülést is mindenkinek meg lehetne és meg kéne csinálni, ez nagyon-nagyon sokat tudna lendíteni azon, hogy ne ott kelljen már tanulni lazítani a szülésnél, mert ott biztos, hogy nem fog tudni.
Köszönöm a beszélgetést, sok hasznos info elhangzott.
Nagyon szépen köszönöm.
Hölgyeim és uraim, Rigóné Tavaszi Piroskával, gyógytornász, manuál terapeutával beszélgettünk az elmúlt percekben a szülésre való felkészülésről, illetve a szülési sérülések kezeléséről. Pár perc múlva folytatjuk.
Egészségkód. A test és a lélek jelzései.